Rádió hullámhosszán az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. Negyedik rész.
Kint vagyok már megint a tanyán. Ötödik napja egyhuzamban itt időzöm Gregornál és várok. A kamrában alszom különben, bevittem szalmazsákot, ronypokrócokat, és boltból hoztam ide nagy petróleum lámpát, mivel hogy gondoltam olvasni is. De megint és megint csak Jadvigán az eszem. Legalább gondolatszabadságom volna, ha kiszakadhatnék a folyvást ugyanazon körbe nyomtató lónak a jármából. Mert a csupasz szenvedélyi idegek istrángján vagyok én oda kötözve nőmhöz, s ő futtat maga körül. Ma egy hete térden könyörögtem, bocsássa meg, hogy erővel tettem asszonyommá. Erre ő, hogy egyebet nem tehet, mint hogy tűr, ameddig csak bír, és nem tudja, meddig fogja bírni, és keljek már föl onnan. Micsodát? Hogy tűrni? Mit? Pattantam fel. Bűnbánásaimat? Az esdeklésemet?
Hát csak én nekem van bánnivalóm, neked semmi? És amit előlem eltagadtál, azt nem kéne bevallani? Ha én te érted, mindent megtennék?
Hogy mindent? Hogy csak vádol és megaláz. Sértetten elszögdősik, és az anyjától se óv meg. Látja? Most is csak vádaskodni és követelni tud. Nem száll magába, hogy önmagán uralkodna, és nem máson.
Micsoda, hogy én nem?
Az őrjöngését nem fogom már tűrni. Elegem volt! Elegem van!
Neked van eleged? És mivel fenyegetsz? Hogy el nem viselsz, nem tűrsz tovább engem? Engem? Aki a tenyeremen hoztalak ide?
Na hiszen, jó helyre.
Elszöknél mellőlem. Akkor most a lelkedbe vést. Utoljára könyörgök neked bocsánatért. Én téged mindennél jobban szeretlek. Én most kimegyek innen. És addig engem nem látsz, amíg te is el nem fogadod férjednek a te törvényes férjedet. Vagy tudassad az ellenkezőjét. És akkor ne lássuk többé egymást.
Naplómhoz se nyúltam máig, pohárhoz annál gyakrabban, s ágyékomhoz egy ízben, egy hajnalon, érzékeimet is kínzó álmok után. Ám magát a tényleges álmot visszaidézni, magyarán mondva, hogy ki volt a nő, aki megjelent benne, nem tudtam.
Ezt egyszer ki akartam radírozni, de nem ment, csak luk lett. De volt már egy ilyen, és pont a lap alján egy sor, és azt ollóval vékonyan levágtam. Mondjuk, hogy megrágta kisegér. Mert őszintén, ilyeneket én nem bírtam olvasni, mert inkább csinálni. És olyankor máshova lapoztam. Mikor még ifjú koromban cetliket is betettem az amolyan részekhez. De hagyjuk. Szegény ember teste, mint a templom egere.
Máma Gregor Krsiak bácsiékkal bikákat ment herélni, mert hogy azt nagypénteken kell, hogy úgy szenvedjenek, mint Krisztus. Visszafelé az öreg benézett haza is, ahonnan avval tért meg, hogy amint elindult, vett észre a sarogjában egy abroszba betekert sonkát. Na, Ondrisko, főzhetünk húsvétra. De megmondani nem tudta, hogy mamovkám rakta-e be oda, vagy Jadviga volt az. Szívdobogva reméltem, hogy ez nőm gondoskodása, békülésének jele. De később az jutott eszembe, hogy a sonka ezt jelenti. Jusson van jól lakni ünnepkor a sajátomból, de maradjak csak idekint húsvétra is. Ő aztán nem bánja. Vagy akár az idők végezetéig. Éjszaka folyvást felriadtam, és oly tomboló nyugtalansággal, hogy szétrúgtam magam körül mindent. Egyészben meg a sonkát kaptam föl, s akkorát sújtottam vele a szerszámos ládára, hogy a deszkája beszakadt. Hogy nem, és nem ért meg engem. Nem bírja elképzelni sem, miféle állapotba tud kergetni valakit szerelmesének hiába való áhítása. Kivált, ha nem a távolság választja el tőle, pedig mennyit tűrtem vőlegényként is, mert az se volt csupa boldog, viszont szerelemben biztos epekedés, hanem most az ő megvető haragja. Tetejébe orca elfordítva viszonyog szerelmes kétségbeesésem láttán. Pedig ha bűnbánó nem volnék, akkor se, s ha szenvedélyesen szerelmes nem volnék, akkor se ezekbe az állapotokba esnék. És ő neki mindkettőről tudni kell, hogy az vagyok, s ennek is meg amannak is örülnie kéne, és ezért megbocsátania. De bűnbánásomra fittyet hány, mert a szerelmemnek nem örül. Erre kell gondolnom.
Anyusomnak ezt a vívódásos emlékezését is még ide teszem, mert ehhez a húsvéti részhez tartozik.
Jaj, hogy mennyi keservének lettem oka, Ondriskám. De látja, 10 éveket töprenghetek, mégse tudom. Lehetett volna-e másképpen? Hogy kérlelhetetlenségből, föl nem ismerésből az ember mit ferdíthet el a rossz út felé? Vagy mit taszíthat türelmetlenül romlásba? S mihez hívja szinte vakon a bal sorsot? S azt se tudom ma sem, hogy mit terelhet, javíthat a jóra ugyanez az ember, és mely törekvése, figyelme, tűrése mit igazgathat a jobbulás felé? Maga keveset volt képes törődni azzal, hogy szelíden, kézen fogva próbáljon vezetni fel engem szenvedélyének ormaira. És nem tudom, követhettem volna-e magát, bárhogy is törekedett volna ugyanerre másként, s bárhogy is csábít. Így hát nem okolhatom kétségbe esett követeléseiért, amikre válaszul persze önként akkor is nehezen hajolhattam volna, ha egyéb nem gátol.
Az öreg Gregorral ma üzenet érkezett. Anyám dühös. Elég legyen most már a kújtorgásból, korhelykodásból. Húsvétra takarodjak haza. Keresztapáék jönnek, vasárnap templom, hétfőn locsolkodás. Hát a feleségem nem mondott semmit.
Dácsonyi, nyögte Gregor. Hogy de, mert ő is odajött, aztán zsepotom, hát álljon a visla.
Úgy mondja, Stari, ahogyan ő mondta.
Hát, že nevi, ako sa môžeš takto správať.
Ezt leírom pár beszédiket magyarul. De hogy is nem. Hogy utána hát, Jadviga is kijött. No és? Ő is mondta. Mit? Hát, hogy nem tudja, hogy hogyan lehet neked magadat így viselni, Andris, hogy ő vele, így az egész rokonság előtt. Ezt üzente nekem? Hogy hát nem úgy, hogy üzente, hát én nekem mondta.
Megint szemrehányás csak. És hogy a rokonság előtt. Hát az Isten rogyassza rájuk az eget. Az számít mostan, mit hisz a rokonság? Nem a mi egész életünk sorsfordulása? Hát miért nem tudott küldeni Gregorral legalább egy cetlit, ha mondani szégyellette volna?
Iszok még egy pohárral, de csak bort, pálinkát most nem. Savanyú, mint az ecet.
A keresztfán szenvedőnek, jut eszembe, épp e napokban teljesedik be a sorsa. Ledobom az inget, letolom a nadrágot, fekve, föntről nézek magamon végig. A hasam beesett, bordáim, csípőcsontjaim kimeredeznek. Szikár lettem, külsőre is olyan, mint belül. Magamat sorvasztó.
De nem volt alacsony. Én viszont alacsony vagyok.
Kínom a hátamra nőven nem ereszt. Bűnömre, fájdalmamra szögezett rá ez az asszony. Ha örökre így maradnék, stártkarú tetememből kikelve rugaszkodnék el oda átra, nyerhetnék-e bűnbocsánatot? De ahhoz nem én kéne, hogy előbb megbocsássak, hasít belém a kérdés, mert én most engesztelődésemet az ő bűnbánásához és megbocsátásához kötöttem. Vajon Jadvigának van-e valóban is ellenem elkövetett bűne? És meg lehet-e, vagy meg kell-e bocsátani látatlan, tudatlan mindent? És e pillanatban ez a fohász bukik ki belőlem, Istenem, hiszen látod, hogy vezekelve bánom vétkeimet. Segíts hozzá, kulcsolom könyörgésre a kezem, hogy itt most én mindent megbocsássak neki bármi kikötés nélkül. És ahogy ezt írom, leletéve a tollat, már elmúlt éjfél, érzem, hogy amint e mondat végére érek, imádságom óhaja be fog teljesülni. Nem kell várnom már semmire se tovább. Megmosdok a kútnál, és már is elindulok gyalog, hogy majd a küszöbön ülhessek, míg fölébred és meglát. Elmúlt az ünnep, és én azóta csöndes boldogságban vagyok, és úgy vélem, Jadvigám is ugyanúgy. Egymást kevés szóval fokról fokra közelítjük, és békülésünk, ez a húsvéti engesztelés minket végtelen nyugalommal, megtisztulással és reményt adó, türelmes várakozással telít. Hazatértem, úgy történt, ahogy elterveztem a vasárnap hajnali irgalmas órában elindítva magam. Pirkadatra érkeztem, besettenkedtem, s hálószobán küszöbére kuporodtam első derengéskor. Ő megemelte dunnáját, s föltámasztva magát kukkantott ki alóla. Hetek óta először angyalarccal mosolyodott el. Közelébb húztam magam egy csusszanyásnyit. Fölült, s letette lábát az ágyról. Megint vonszoltam magamon egyet. Lecsúszott az ágy mellé a földre. Ismét húzóckodtam felé, s ő is én felém. Már érintésnyire voltunk, de nem érintettük egymást, csak összefontuk lassan tekinteteinket. Ott pusztj, súgtam, hogy bocsásson meg, de már az ő ujja alól, amit csitre lendített a szám elé. Markomba fogva e fürge madárkát, megcsókoltam ezt az ujjacskát. Ám ő, mintha játékosan, de szomorúan derengő mosolyal sebesen kikapta kezemből. Majd egymás szemekútjába ereszkedve próbáltunk lelkeinkbe látni, vagy a tükrükbe legalább. Akkor vállára vonta a fejem, és elengedve hagyta ott. A sírni vágyó boldogság borított el, s hála könnyeim eredtek, de karjaink ernyedtek voltak, mint a bábuké. Tudtam, hogy még nem ölelhetem át, hogy mostantól várnom kell, amíg ő maga érint.
Azt, hogy ott pusztj, mifelénk így nem mondják. Nekem is szótárban kellett megnézni, mert van szótárom. Azt találtam rá, hogy bocsássál meg. Pedig szó szerint, ha veszem, akkor hagyjad, vagy engedjed el. Nálunk itt csak inkább olyat mondanak, hogy nyehnye vajszat, ne haragudjál. Nem nagyon van olyan, hogy bocsánat kérés. De biztos szépen akarta kifejezni. Nagyon is szeretné, ha szépen kifejezni.
Később reggelit adott, s vasalt inget, sötét ruhát készített nekem. Őt magát először láttam asszonynak való ünneplőbe öltözni, de kék selyem ruhájának szemérmes pompájában szebben tündökölt akármely leánynál. Hódoló mosollyal némán néztem a tükör előtt, s ő észlelte és elfogadta rajongásomat. Mamovkát meg se vártuk, kettesben, karunkat összefűzve indultunk a templomba. Jobbjára ültem, hogy a balra eső oltárral együtt őt is nézhessem. Bacovszky tisztelendő kitett magáért, és oly zengzetes szlovák körmondatokban állította elénk a megváltó kínszenvedés meg a mennybe menetel példázatát, hogy a régi paraszt nyelvet beszélő nép azt nem is igen érthette. De magam se a papot figyeltem, hanem nőm arca, nyaka, válla vonalát, behunyt szemem sötétjébe is berajzolva képzeletben azt.
Bacovszky tisztelendőt én már nem ismertem, mert utána el lett távolítva. A pap az ő lelki nyájának terelő pásztora. Hát de van, hogy ő bitangol el, nem a nyáj.
A megreparált orgona pedig ífenségesen talán még soha nem szólt. Végre Martinkántól is megmutathatta, mit tud. Még egy darab Bachot is játszott. Négy fiú felváltva fújtatott neki buzgón. A kitódulókat a főkapuban áldásával elbocsátó tisztelendő mosolyogva hajtotta meg magát feleségem előtt, engem pedig még félre vont. Nem jöttél el Hruskához a múltkor, csak nem vonnád ki magadat, mi mindannyian számítunk te rád. De hát miről lenne szó, nekem a Hruska nem mondta, vontam vállat. S csak Jadvigát néztem, aki a templomkertben nyíló tömött fürtű fehér jácintokhoz guggolt oda éppen. Azokat szagolgatta még akkor is, amikor megkerülvén a templomot értünk vissza hozzá. Amely sétán Bacovszky kurtán fölvázolta, hogy a háború után újra fognak rajzolódni az országhatárok, nemzetek kelnek föl majd tetsz halálaikból, s így ébredünk fel mi, szlovákok is. S hogy a mi végvárainkban nekünk, alföldi szlovákoknak szintúgy kötelességeink vannak föltámadó hazánk a mi édesanyánk iránt. Én mind értetlenebbül bámultam a papot, mire a súgva közölte velem, azon fáradozunk, hogy a szlovák állam megalakulása után mi sem maradjunk tétlenek. Ez az egész térség a maga szlovákságával. Na de erről beszélünk még. Csütörtök estére itt nálam gyűlünk össze a parókián. Ne keressél kifogást, fiam. Már csak édes atyádra gondolva se. Emelte rám az ujját, és avval nyájasan búcsút vett. Este Jadvigával együtt készültünk némán lefekvéshez. Ő vezetett az ágyhoz, maga mellé fektetett, fölém hajolva meg-meg érintgetett, mire én vállára tettem a kezemet, ám ő elvonta. Simogatta hajamat, arcomat, boldogítóan szépen és sokáig. Nekem annyit engedve, hogy közben a karján nyugtassam a kezem. Így is aludtunk el, úgy hiszem egyszerre, hogy mindkettőnk feje az ő vánkosán.
Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. A negyedik részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Hol István.
A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 12-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Jadviga párnája, Závada pár regényének rádió változata, 5. rész.
Hétfőn gyorsan kergettem magamat végig a máskor kedvelbe járt locsolkodó úton. Valósággal futottam a páromhoz haza, ahol persze ott ültek még ismerős férfiak. Rosszapali búcsúzkodott éppen, s újak is érkezvén ki se akartak fogyni. Ondriskó, súgta oda Jadvigám, dőljön csak le a hátsó szobában, majd én letagadom magát. Szerettem volna nyomban átölelni kedvességéért.
Én nem nagyon szerettem locsolkodni sose, mert apussal és főleg Marci bátyámmal kellett, és a rokonok mindig csak a bátyámra mondták, hogy ügyes, szép, nagyfiú. Én rám meg, hogy nem. Téged kéne inkább locsolni. Álljak az esőre, meg ilyenek.
Homályos késő délután volt, mire fölnyitottam a szemem. Kijöttem a pitvorba, és a szobánk ajtajának csipkefüggöny ablakán át megláttam Jadvigát, amint az asztalnál ül. És akkor előre dől a látómezőmbe egy férfi alak. És a feleségemhez beszél. Mereztem a szemem, hogy ki lehet. És végre fölismerem. Winkler Franci az. Csak bajuszt növesztett. Egészen közel hajolnak egymáshoz, és nagyon halkan beszélhetnek, mert még mormogást se hallok. Franci vörös bort tölt magának. Nem vár kínálásra. Már jó ideje ülhet itt. A lábam a kőhöz ragadt szinte. Na de hát nem nevettetem itt ki magam el leselkedéssel. Mindjárt észrevennék az árnyékomat úgyis. Krákogok hát, és benyitok hozzájuk. Franci fölpattan, elkacogja magát, és beborozva széles kedéllyel tárja ki karját. Átölelve csapkodja a hátam, majd ugratva, szemével csippentve kezd korholni a lustaságomért. Ahelyett, hogy végigöntöznéd máma a szép asszonyokat, és közben Jadvigát nézi. Mert ő rá és magára érti, és ezért nem szép lányokat mond. És ezért volna jobb neki, ha magam is locsolkodnék még valahol. De rég láttalak, lefogytál, barátom, rázogat meg Franci, a tarkómat markolva, ahogy leülök. Kicsikét nyúzottnak látszol, és oly hosszan tart így heherészve, hogy már le kell fejtenem magamról a tenyerét. Jól vagyok, Francikám, ne aggódjál, értem. No, azért is jöttem, mert még nem is gratuláltam. Néz rám a Franci. Hiszen, hát nem épp a lakodalmatkor kellett elutaznom. Pont akkor. Jadviga ez alatt éppen kifordul, hogy valami süteményt hoz még. A társalgás nem tartott sokáig. Felsóhajtottam, mikor Franci után végre betettük a kaput. De szerencsére megálltam kellemetlen megjegyzés nélkül, és elhessentettem a fejemből Francit, kivel a kontaktus eljegyzésünk óta valahogy meglazult, és ő lekezelő lett velem, és nyegle.
A Stralsundi Winklerék szalon vendégeinek körében bukkant föl egyszer csak a Franci. Ott láttam meg először. Régi jó ismerősök bizalmával fordult mindig hozzám. Noha csöppet sem tolakodott. A tréfáin pedig nem lehetett nem nevetni. Tette nekem is a szépet. Ez neki a vérében van, magyarázta utóbb. És én játékos legyeskedését kedvtelve tűrtem, hiszen biztos voltam benne, hogy vonzalmamból apácska iránt nem mozdíthat ki senki. Még ez a magát ellenállhatatlannak tudó, kedves, ám széltoló úri suhanc sem. Vagy talán ő a legkevésbé. Akitől, mint rögtön észrevettem, az égóvjon meg egy becsületes leányt. Beszélgetés vagy séta közben
mégis közvetlenül és természetesen láthattam meg benne egy másik embert. Csak úgy. Szerep és érdek nélkül őszintén megmutatkozni. Egy férfit, akinek lénye önnön komolytalanságától mégsem látszott a maga valójában. Aki bevallottan volt megbízhatatlan és csapongóan szenvedélyes. Aki én rám nem is figyelt, mégis a bizalmába avatott. Aki tehát nem tetszett, és a legtöbbet elutasítottam, sőt, volt, amit megvetettem belőle, és akinek mégis vágytam olykor a közelében lenni.
Bevallom különben, hogy a fentinek egy részét csak úgy nagyjából sejtem. Majd még alaposabban ki kell bogozni, mert úgy csapong benne a tépelődés. De egy férfi különben szerintem jobb, ha lábújhegyen lekapja a tökfödőjét, mint a templom küszöbön, hogyha egy női lélekbe néz. Például, hogy itt végül is miért igen, hogy egyszer mindig nem, nem, nem.
Jadvigám még egy éjjelen átcsitított kedvesen mozdulatlanságra, míg ő maga érintkezéseivel szeretgetett csöndben. A negyedik éjszakán végre úgy értettem, hogy kövessem, tegyem azt, amit ő. Végigvont a tenyerét az arcomon, nyakamon, és várt. Föleszmélvén ugyanúgy simogattam meg én is őt. Így vezette aztán keze másfelé az enyémet, és megint másfelé. Utána kigombolta, és levonta rólam az inget. Ő is kibújta magáéból. Sejem bugyikában, gatyában borultunk szembe egymással, ölelve simogattuk egymás hátát. És akkor először csókolóztunk hosszan, szabadjára engedve egymás arcán, ajkán, szájában nyelvünket, ezt hajnalig sem unva meg. Végezetül rám mosolygott, végig csókolgatta az arcom, megfordított, s hátulról átölelve, hozzám simulva aludt el. Én sokáig moccanatlanul hallgattam, s éreztem tarkómon szép, lassú, alvó szusszanásait, hátamon pedig csupasz keblének emelkedéseit, süllyedéseit. Ötöd napon hazatérve Jadvigát, mint húsvétkor a templomkertben, most is a napos virágágyásban nyíló jácintokhoz guggolva találtam. Összeölelkeztünk, és már mind a ketten tudtuk. Éjszakára végre elszállhatjuk magunkat, hogy mindenestül megtaláljuk egymást. V tomto živote takto som nebol radosťou bez seba, mint azon az éjszakán.
Hogy ebben az életben az örömtől még így nem voltam magam kívül.
Ágyunkba kerülvén a feleségem nem akart már többé mozdulataival én előttem járni. Csupán egyben mozdult ő elébb. Ahogy mind forróban csókoltuk, öleltük egymást, végre ő volt az, aki elfordulva tőlem magára húzta a dunnát, s alatta először vetette le nadrágocskáját.
Dráhímoj, merkujtje, csak lassan és nagyon-nagyon szelíden tegye.
De én, drágám, vigyázzom.
De hát én tudtam ezt, és már előre igen el is határoztam magamat erre. Úgy tettem. És itt most már nem is tudok többet írni erről, mert a papíron is megnémít a gyönyörűség és megrendülés, miket nem csak az táplál, hogy végre közös akaratunkból lehettünk egyek, hanem az is, amit ezen a legdrágább arcon észre kellett vegyek. A gyönyörön és odaadáson is átütő fájdalmát annak az emléknek, amit Jadvigám abban a percben leküzdeni volt kénytelen magában, amikor eltorzult arccal vont engem legvégül beljebb, s hogy talán némi testi fájdalmak dacára is, szeretve, megbocsátva, szemembe mosolyogva fogadta mégis utána hálámat, s némán ujjongó örömömet.
Thank you.
első közös húsvétunkon, ugye 915-ben, amikor kibékültünk, megmutattam, hogyan tudnék és szeretnék kézen fogva járni magával. És odaadó, szelíd szenvedélyében nekem akkor volt maga a legdrágább. De bizony, moly milléi, nem a szemére hányom, hisz ennek értelme nem lenne már, csak hogy lejegyezzem én, hogyan emlékszem. Hamar elfeledkezett erről. S túl korán nyugodott meg abban, hogy mindketten kölcsönös megelégedésünkre a helyünkön vagyunk. Nem vette észre, hogy nap mint nap kell újra kivirágoztatnunk jóságunkat, szeretetünket és vágyunkat. Mintha lelkünk is, testünk is akkor érinteni először a másikét. Ahogy a nap járja be mindig elejétől a végéig a maga naponkénti misztériumát. Semmikor se kezdi délben, este lenyugszik mindig, és soha nem felejt el hetekig megvirradni. Legfeljebb felhőkkel takarja magát fázós bánatában. Ám maga sokszor hosszú időkön át nem észlelt se én belőlem, se a maga körül élőkből úgy szólván semmit. Máskor pedig kétségbe esett szenvedélyének engedve utat rántott volna magával.
Azt persze kifelejtettem a fentebb írt napokból, hogy csütörtök este mégiscsak elmentem a békétlenek a Bacovszkinál összegyűlt szlovákok közé. Ahogy beléptem közéjük, először is arra jöttem rá, mennyire jó, hogy darab ideje nem ezen a földön járok. Nem olvastam újságot a szörnyű híreivel, és szinte azt sem vettem észre, hogy háború van. Szégyenemre nem figyeltem, hogy értesülhettem volna róla, falunk belé is odaveszett már vagy 10.
De hogy milyen célokért is ontják fiaink a vérüket? E váratlan fölharsanó szózattal fordította orcáját Bacovszki reánk a gyülekezés meg a napirend felé. Mely kérdését nem válaszolta meg, de hogy az áldozat ne legyen hiába való, soha ne felejtsük el, s bizonyosodjunk is meg róla, hogy szlovák szív dobog mi bennünk. Össze kell tehát fognunk szlovákságunk védelmében, szorítja össze az öklét rögtön aztán. Nemzetiségünk-e szigetén, melyet körös körül vesznek azok, akiknek a kása nem étel, a tót nem ember, és akik úgy csaholnak ránk gyűlölettel, tos csekájuzse, buta tót.
Vagyis azt ugatják, hogy buta tót.
Álljatok hát készen, szlovák testvéreim, zengette föl tisztelendőnk a hangját, akárha a szószékről. Ti a népünk anyatestéről hajdan elszakított telepes vándorok hű utódai. Őrizzétek meg őseitek nemzeti érzését és hitét, és védelmezzétek meg a reátámadóktól. Idejében kell cselekednünk, s erre titokban készülnünk. Talán értjük egymást, urak.
Hát, annyira bizony nem értettük. S akadt is egy-kettő, aki ráköszörülte torkát, hogy akkor most miként is vélekszik a tisztelendő úr. Ám Bacovszki úgy felelt, hogy őriznünk és szüntelen táplálnunk a szívünkben nemzeti hovatartozásunk tüzét. Majd a további okvetetlenkedésnek avval vette elejét, hogy atyai derűvel nézve körbe biztosított bennünket. Nyugtalanságra nincs ok, csupán arra, hogy mindig, mindig résen legyünk és készen álljunk, s majd mindent a maga idejében. Hogy lejegyezzem, legnagyobb részt Gregor emlékeztetései szerint, hogy az 1915. esztendő tavaszán hogy folytak a mezei munkálatok. Sokáig volt fagyos az idő, és a búzák igen gyengén, ritkán nőttek. És mi bosszantó, Gregor mondja, hogy még a régi fajta lovászpatonai kell ki jobban, a bánkúti 1201-esből megtán hiába volt annyit tenni, mert az nő gyatrábban. Árpa alá is csak tavasszal szántottunk, mert a télen nem volt arra alkalmas időjárás, sem pedig még az ősszel. mert akkor is hamar...
Úgy írja apus, mintha ő csinálta volna. Pedig hát a tekintetes úr nem igen nyúlt mezei dologhoz. Nekem sajnos már nem volt ilyen jó dolgom és cselédem. Munkálati rend mondjuk nagyjából megmaradt. Még persze hagyták.
1915. május 28-án, fényes napsütésben már. Az áprilisi összetalálkozás reménye és gyönyöre után a május a kivirágzás hónapja mi nekünk. Ma döbbentem rá, hogy így volt ez tavaly is. Stralsundba küldött leveleimre húsvétkor kaptam Jadvigától az első olyan választ, amely valóságos bizakodást is megengedett nekem. Mire én rögtön utaztam, futottam hozzá. Májusban pedig már szerelmesek voltunk. A megelőző, a 913-as év augusztusában, amikor hosszú évek múltán először láthattam, nem akart engem megérteni még. Hazaküldött, mint egy elcsavargott, szófogadatlan kölyköt, hogy aztán itthon újra csak Erzsit keressen föl, aki mindig úgy tekintett rám, mint egy férfira. Jártam hát titkon dologi fizetségek fejében Erzsihez, menekültem Kohut Ivka sóvár tekintete elől, és mindeközben egyre epekedőbben írtam a leveleket Jadvigának, melyekre ő csak képes lapokon válaszolgatott. És emlékszem, októberben, amikor Zsofka nővérkémet temettük, aznap este is nekiültem, hogy szenvedésemet odaképzelt szerelmesem elé öntsem, de nem tudtam írni. Érzéseimet viszonzó válasz, vigasztaló simogatás nélkül már nem bírtam ki ezt, és összetéptem a félig írt levelet. Azon az éjszakán is Erzsi ölében nyerhettem oltalmat megint csak. Fájdalmas, mély szeretettel Jadviga először akkor írt nekem, amikor apácska meghalt, 14 februárjában. És onnantól egyre szaporodó levelekben vigasztaltuk és sorainkkal simogattuk egymást. Még nem húsvét után kiutaztam hozzá. 2,5 hónapon át laktam a tavalyi tavaszon és nyár elején a Felgasti Winkleréknél. És ha bár erősen kellett spórolnom, amikor csak tudtam, beszöktem Stralsundba. Idillünk, melyet addig csak mamovkám hazaparancsoló lapjai háborgattak, azért szakadt félbe, mert kitört a háború, és már vendéglátóim is jobbnak látták volna, ha hazautazom. Hanem az addigi hónapok. Ha erre gondolok, csak a vérpesdítő szemű, boldogan kacagó Jadvigát látom, ahogy a derekát ölelem, s ő a fejét hátravetve nevet, de úgy, hogy egész testét rázza a kacagás. És persze, sosem feledhetem azt a délutánt, amikor a tengeren egy hajón fogadtuk meg, hogy egymáséi leszünk. És azt mondhatom, hogy ez végre mostanra, a következő májusra teljesedett be igazán. Jadviga kacag és kacag, míg én ölelem, és egymáséi vagyunk.
Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. Az ötödik részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Holl István.
A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Hály János verseit Vallai Péter olvassa fel.
Kotródom el. Kotródom el a világból, halálos fáradt ember. Dolgoznak bennem a motorok, az én kanalaz belőlem engem. Kotródom. Vége. Nincs mit hívni mentségre, segítségre. Tűnik a test, és el a kép a szemből. Veszve minden, s veszve lenni végül is jó. Csak közben élni, amíg a gépek dolgoznak fel, és sajognak a részek, s nem tudni, marad-e koncnak, ahogy a láb, a szív, a máj, vagy elszáll a lélek. Meghalni. De éhes voltam. Ez már a múlté. Nyelvóra, tanárnő. Rögvest bele. Rögvest bele, persze gondolatban, beléd, mondom neki, ha már ott volt. Szőke, hosszú, haj, orr, száj, nem különös, ujjak a kézen. Mi vagyok én? És ki? Nevet, azt mondja, részeg. Vedd föl. Vedd föl a halott ember cipőjét, amikor a szomszéd néni áthozza, mert halott a papa már 2 hete, és megürült a cipő. Vedd föl, és járj. Amikor a néni jön a boltból, nézi a lábat, fölötte nem lát. Milyen? Mondja. Jól megy? Mondom, jól. És hová? Kérdez, én megint. Igen. Szellőzzek ki. Szellőzzek ki. Bőr, haj, meg fej. Bever ablakot, nem így, nem úgy, csak levegőt kér, de kifelé megy az is, ami volt a hanggal. Fulladni, élni, mikor halni. Tettem angyal. Ki? Ki vagy te? És miért követsz és sírsz latyakot a nyomomba? Adj! Mozdíts agyat, mert különben sár. Parasztok gumicsizmában, mire odaértek, már megdöglött. Az ólban nyitották rá az ajtót, ahol hevert. Megdöglött, sajnálkoztak. Az ól sarában tocsogtak a csizmák. Aztán, hogy Lajos, Pityú, Pálinka, az volna jó a fejnek, mert fáj, és lassú benne érezni, gondolni, mint a sár. Talán túl. Nem, hogy halott, tetem, csont, és erekbe száradt vér. Talán túl, talán tovább is. Ha nem kéne élni, amikor meghalok.
Hály János verseit Vallai Péter olvasta fel, szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 22-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Első közlés. Hály János olvassa fel verseit.
Istennő, értem jött, biztosan tudom, megtalál bárhol, kiment a vízből és kihúz a sárból. Az agya egy zsák csillag, minden tud magától, a bőre puha bársony, körme gyémánt, szeme ahát, na hát, nem is itt él közöttünk, hanem tök messze, oda át. Azt mondja Istennő, az apja kőmeredély, az anyja árok, irigylik is érte mások, de ez már a múlté. Most értem jött, mert kifigyelt, én pont jó vagyok neki, meg hogy szeret, csinál nekem egy-két csodát, rongyból szőnyeget, sárból anyát. Aztán majd felrántja nekem az ingét, a combjánál van egy hatalmas lék, szétlökte a lábát, folyókat spriccelt körém, sziget lettem, s ő körbeláncolt, mint egy éjszakai rém. Ha akar, elnyel, ha akarja, belém okádja a lelkét. A hasomon átcsap néhány vizes nyelv, ez még csak jelzés, övé vagyok, szeretnem kell és kész. Inni kezdtem a folyót, hogy ne öntsön el végleg, mint ki szomjas, felittam mindent és elértem a léket. Szeretem őt, morogtam, mert már bennem csorgott a vére. Szeretem, bár se szép, se jó, de Isten. Szeretem, bár nem csinál csodát, se szőnyeget, se anyát. Szeretem, mert csak ő vihet engem a túlra át. Föld, hogy föld, azt látom, a térde dagadt a sártól, de ki hiszi, hogy anya volna, akit az ég küldött, mert nem élhetek bárhol. Hogy föld, azt látom, minden része kőből van, vízből és sárból, lábai folyók, mint egy sziget úgy folyt magához. Mos és sároz, nyit egy világmély árkot, mert azt mondja, anyára vágyok. Föld és kő és víz, a szájamba ömlik valami rossz íz. Ez a föld, ez a szakadék, itt folyik össze minden lé, minden ürülék. Magába szív és átsodor a csatornákon. Napokig az ízben ázok, aztán kivet magából, jöhetnek mások, és én kiabálok, miért engedi, hogy nyálában másázzon. Nevet rajtam, az anyám és én magázom, aztán lögdösni kezd, takarodja konyhába, csinálj kávét, forra víz a gázon. Az atya: ki vagyok én? Kérdeztem az apám, ott feküdt a sezlonon, erősen markolta a hasát, este 6 és már teleitta magát. Ki vagyok? Kérdem, mégiscsak ő az apám, hogy lettem, hogyan születik egy Isten? A sezlon mellett álltam, csak mi voltunk a konyhában ketten, a gázon lábas, a kenyér kibontva a szekrényen, így él az Isten, ha már mindennel készen, földdel, bolygókkal velem, s a mindenséggel. Miből lettem? Újra kérdem. S ő előre dőlt, fölé a kőnek és alá az égnek. Valamit morgott az anyád. Aztán torokból spriccelve hányt, sárgára festette a lavorfalát, hegyek nőttek fönt, s alul habos tenger, a víznyelvek között fuldokolt néhány ember. Mindegy, mit csinálok, morgott a sezlonon fekve, köpök vagy hányok, rögtön teremtek egy világot. Köhögött és tovább mondta olyan szavakat, melyek a kezdetben vannak, aztán mindig lesznek, hogy engem úgy kevert vízből és sárból, a szájamba meg lelket köpött, és én élni kezdtem. Szóval homok vagyok és nyál, mondta, ha eső zúg, elmos az ár, s ha nem esik, porrá szárít a nyár. Mert én több vagyok, mint ő, nekem jár a halál, ezt gondolta nekem pluszba, mert unta már, hogy minden megmarad, amit kitalál.
Elhangzott első közlés, Hály János olvasta fel verseit. Szerkesztette Turai Tamás. A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb, ugyanabban az évben, május 29-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Van köztetek valaki, aki most van először kakaó koncerten?
Egy családias koncert, ahol a komoly zene életre kell a gyermekek számára. Ahol a hangszerek mesélnek és beavatnak a titkaikba.
Miért kedvenc hangszer a tuba?
Ahol a fülbemászó dallamok után mindenkit egy pohár meleg kakaó vár. Budapesti Fesztivál Zenekar, Kakaó Koncert Fischer Ivánnal. Vasárnap 12 óra 55 perctől az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.
Tizenhat órakor. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is.